kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Húsvét ünnepe közeleg, itt a nagy hét, ilyenkor gondolatban a keresztények a Szentföldön járnak, a szertartások is sokszor juttatják eszébe az embernek mindazt, ami közel 2000 éve történt a Szentföldön, és vannak olyan szerencsés, idézőjelbe mondom, megszállottak, akik évszázadok, évezredek óta meg akarják érinteni azt a földet, azokat a köveket, amelyek Jézus lábnyomát, Jézushoz fűződő események emlékét őrzik, vagyis elzarándokolnak a Szentföldre. És van, aki szabadságát avval tölti szinte minden évben, hogy nem a Bahamákra megy lógatni a lábát a tengerbe, hanem Jézus nyomdokait keresi, vagyis visszatérő zarándok vendég a Szentföldön. Hát egy ilyen beszélgető társam lesz a mai műsorban, Tőrös Edit főorvosasszony, aki a ferencesek orvosa, reumatológus. Doktornő, hányszor járt a Szentföldön, és nem unja-e még?
Hát a sorsnak és a mindenek előtt a Jóistennek a kegyelméből és a családom segítségével 2017-ben idén harmadszor voltam a Szentföldön. Mélyen vallásos családomban régi álom volt, hogy ha felmenőim nem is jutottak el a Szentföldre, de én valamikor elmenjek. És az édesanyámmal egy régi terv volt, és mindig mondta, hogy nem valamilyen makrovilág vagy egyéb ilyen polgári szerveződéssel menjek, várjon meg, a ferencesek is egész biztos fognak szervezni zarándoklatot. És ez így is történt. 2012. novemberében kinyitom az Új Ember újságot, és elém tárul egy nagy hirdetés. A szöveg a következő volt. 2013-ban, a hit évében, a magyarok nagyasszonyáról nevezett ferences tartomány, rendtartomány a Szentföldre zarándoklatot szervez. A zarándoklat vezetője Pátor Tóth Vencel atya, aki a magyar ferences rendtartomány szentföldi biztosa. És hát nagyon-nagyon szíven ütött ez a cikk, és a zarándoklat drága édesanyám születésnapján indult volna, és úgy gondoltam, hogy életemben először a hit évében, 2013-ban, édesanyám születésnapján, ferences szervezésben, ez az az égi jel, amikor életemben először, akkor most elmegyek először a Szentföldre. Hát azt a mérhetesen nagy lelki élményt, azt nagyon-nagyon nehéz szavakba foglalni. Itt Európában el vagyunk kényeztetve baroktól, rokokótól, de amikor az embert megérintik azok a 2000 éves kövek, az a sivatag, minden szent hely, ahol tudjuk, hogy ott járt Jézus is, és az az egész lelkület hatja át az embert, akár a Via Dolorosán, akár a genezárati tónál. Ez egy olyan lelket felemelő élmény, ami az embernek minden sejtjét áthatja. És amikor az első szentföldi zarándoklatról hazaértünk, akkor rögtön megfogant bennem a gondolat, nem még egyszer el kell menni, mert annyi benyomás érte az embert, hogy ezt nem lehet csak úgy egyszerre feldolgozni, és ezért 2014-ben még egyszer jelentkeztem a Szentföldre. Utána a Vencel atyát megkérte a csoport, hogy Vencel atya, de jó lenne elmenni Assisibe, de jó lenne elmenni az irgalmasság évében Rómába, és akkor mind a két alkalommal ezeken a zarándoklatokon is részt vettem. És amikor jött ismételten a felhívás, hogy 2017. február Szentföld. Hát otthon voltam, szép hang zenement a háttérben, és ha Jeruzsálemre gondoltam, meg a Via Dolorosára, meg a Jaffa kapura, meg a Genezáreti tóra, ha lehet azt az érzést mondani, hogy majdnem csak, hogy honvágyam nem volt, hogy nekem ide még egyszer el kell mennem. És lejelentkeztem. És így idén harmadszor voltam a Szentföldön. Minden szentföldi zarándoklatnak van valamilyen különleges titka, egy olyan különleges lelki élmény, hogy az ember érzi, hogy az alatt a 7 nap alatt közvetlen kapcsolatban van Jézussal, a Jóistennel, a mennyországgal, és ez szintén egy leírhatatlan dolog. Az idei 2017-es zarándoklatnak egy különleges eseménye, lelki élménye volt, hogy 2017 hanvazó szerdáján Jeruzsálemben voltunk, az Olajfák hegyén, március 1-én, az Agónia Bazilikában volt a Szentmise, és ott vettünk részt a hanvazáson. Hát, hogyha a zarándoklat végén egy ilyen kizáró beszélgetés volt, és hát én szoktam a csoport nevében Vencel atyának, meg a idegenvezetőnknek hát pár szóban megköszönni azt az áldozatos és lelkes missziót, mert ugye tulajdonképpen ez egy misszió, hogy 30-40-50 embert, idén 53-an voltunk, ilyen rendíthetetlenül és fáradhatatlanul és lelkesen viszik végig Jézus léptenyomán 7-8 napon keresztül. Azt mondtam, hogy amíg élünk, nem fogjuk elfelejteni, hogy 2017 hanvazó szerdáján Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén, az Agónia Bazilikában ott volt a hanvazás.
Tőrös Edit hozott fényképeket és 2 tanúsítványt vagy oklevelet, amelyeket büszkén mutat meg ilyen módon is a rádióhallgatóknak. Az egyik zarándoki tanúsítvány, ezen oklevél tanúsítja, hogy dr. Tőrös Edit a Biblia hívó szavának elegetéve eljutott Jeruzsálembe, a Szentvárosba, ezáltal jogosult jeruzsálemi zarándok cím viselésére. Ez az egyik. A másik pedig, mintha a pápától érkezett volna, egy latin nyelvű.
Hát ez egy nagyon különleges tanúsítvány, certifikát, oklevél, amit a záró ünnepségen kaptak a zarándokok Vencel atyától. Nagyon gyönyörűen van megszerkesztve, egyrészt latinul.
Egy orvos tud latinul. Ha nem is gyógyszernevek vannak fölírva rá, de...
Igen, hát én nagy latinos is voltam, úgyhogy a latin nyelv az a szívem közepe mind a mai napig. Rajta kör alakban 5 gyönyörű szép kép, jelkép, a cenákulum, a Getsemáni Agónia Bazilika, Betlehem, Názáret és a Szentsír Bazilika. Rajta a zarándok neve dr. Tőrös Edit Mária, latinul, hogy az Úr esztendejében ekkor és ekkor részt vettünk a zarándoklaton, és az aláírás annak a szentföldi új kustosnak az aláírása, akit tavaly szeptemberben választottak meg, és akinek a megelőző nagy vizitációját a Szapianci Egyetemnek a rektora Várnai Jakab atya szervezte. És egy nagyon szép zsoltár idézet van az oklevélen, amely azt mondja, hogy ha elfelejteném Jeruzsálemet, vesszen el a jobb kezem.
137. Zsoltár.
137. Zsoltár.
De hát Editet ez nem fenyegeti, mert nem felejti a Jeruzsálemet. Hozott egy pár fényképet, itt van az asztalon. Hát talán többet annál, mint hogy mindegyikről szó eshetne, de hát azt kérdezze meg, minden út egy kicsit más, gondolom, mint ahogy minden zarándoklat, mint ahogy kétszer ugyanabban a folyóban nem lehet belépni, hát a Szentföldön is ez nem másolat egyik út a másiknak, hanem mindig valami többlet, élményt, lelki tartalmat tud nyújtani, de helyszínekben is gondolom, hogy nem ugyanaz a sorrend és ugyanaz a menetrend, minden út egy kicsit más.
Igen, ez valóban így van, és talán ez is a magyarázat annak, hogyha valaki megkérdezné, hát ugye polgári világi nyelven, hogy ezt nem lehet még megunni. Nem lehet megunni, mert minden zarándoklat valami olyan újat ad, ami egy nagy-nagy lelki meglepetés. Az első zarándoklaton 2013-ban Jeruzsálemben kezdtük a szállást, és innen mentünk aztán a földközi tenger részére. Amikor hajnalban elindultunk a Via Dolorosán 4:30-kor, még a bazárok zárva voltak, rózsaszín pirkadati ég, és szépen mentünk minden stációnál, valamelyik zarándok társ olvasta az oda vonatkozó részletet, és egyszerre hajnal 4:30-kor a második stációnál megszólal egy kakas. Nem akartam hinni a fülemnek, azt hittem, hogy hát orvos létezve transzba vagyok, mert hát ugye itt még soha nem jártam. Erre a 7. stációnál megint megszólal a kakas. Egy állatorvos házaspár hátra néz, és azt mondja, Editke, ugye ez kakas volt. Mondom, igen, de ez már a második. Erre a 9. stációnál megszólal harmadszor a kakas. Nem kétszer, nem négyszer, háromszor.
Szentpéterrel is találkoztak ezek szerint.
Szentpéterrel is találkoztunk. 2014-ben, amikor a Jordán folyónál letettük, megerősítettük helyesebben a kerességi fogadalmunkat, ellene mondunk a sátának, stb., ahogy ezt mindenki ismeri. Erre egy gyönyörű hófehér sirály leszáll a zarándok csoport mentén, fénykép őrzi ezt a jelenetet, és leszáll mellénk a sziklára. És mögöttünk a nagy-nagy felirat, hogy megnyílt az ég, és a Szentlélek aram formájában szállt le. Hát ezt mi ez, hogyha nem az az érzés, hogy a Jóisten figyeli ezt a kis 38 fő zarándok csoportot, és követi minden útját. Az idei zarándoklatnak ugye a nagy-nagy élménye pedig az volt, hogy a földközi tenger mellett indultunk, Cezária, Haéfa, Akkó, és az akkói felújított Szent Jánosról nevezett, keresztelő Szent Jánosról nevezett ferences kápolnában volt a szentmise. Az eddigi alkalmakkor mindig zárva volt a kápolna, ez volt az első zarándoklat, amikor nyitva volt, és szentmisét tudtunk hallgatni. És hát az az élmény, hogy hát Szent Ferenc, amikor ezen a tájon járt, ez volt az első hely, ahol erre a földre lépett Akkóban. Hát ez a ferences lelkületnek a Akkóban való megjelenése, ez egy nagyon-nagyon különös lelki élmény és hangulatot tükrözött. És hát, mint említettem, a hanvazó szerdai hanvazás, Jerikóban több időt tudtunk tölteni, és közelről volt alkalmunk megnézni Zakeusnak a vadfügefáját, ami gyönyörűen el van kerítve, és hát az ember elgondolja, hogy ugye ezek a fák időtállóak, és csak nem 2000 év óta ott állnak. Egy nagyon kedves történet.
Mint hogy az olajfák hegyén is azok a fantasztikus olajfák, ugye?
Most akartam rátérni az olajfák hegyén lévő olajfákra, és ugye elhangzott, hogy az olajfák soha nem halnak meg. És az ember elgondolja, hogy az a gyönyörű 8 olajfa, amelyik közül az egyik megkülönböztetett módon van megjelölve, hogy az az olajfa volt az, amely alatt ugye Júdás Jézust elárulta. Hát ismét az embert mellbe vágja az a 2000 éves távlat, hogy igen, ezek a kövek 2000 év óta itt vannak, akár csak a Golgotának a lecsiszolt kövei, amikor az ember letérdel, leborul, megérinti, és áthatja az a szenvedés, az a fájdalom, amikor Jézus itt vérrel verítékezett, és mondta, hogy atyám, vedd el előlem a kelyhet. Ez a kő, ez nem olyan, hogy valamilyen hát ilyen műemlékcsoport odahozta, lecsiszolta, és hát imitáció. Nem, ezek ugyanazok a 2000 éves kövek, és ezt megérinteni és átélni, ez egy kimondhatatlan lelki élmény.
Nagyon-nagyon lelkesen, szépen beszél Edith erről az útról, ezekről az utakról. Egy-egy ilyen zarándokút más, mint egy szokványos turista út. Milyen közösség? Számít-e az, hogy kikkel megy az ember?
Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon számít. Nagyon számít, mert annak ellenére, hogy lelkületileg, vallásilag a kereszténységünket megélő, azonos felfogású emberek vannak egy csoportban, azért ezen belül is vannak különbségek. A mostani útnak az volt a jellegzetessége, hogy a telki plébános atya, Horkai Gábor atya, az ő plébániájáról 22 hívőt toporzott, tehát Budajenő, Telkit, Perbált képviselték, és ők nem fővárosiak voltak. De ez az imádságos, ugye Buda agglomerációjában lévő terület, ennek a 22 embernek az imádsága, ahogy a rózsafűzért imádkoztuk, ahogy reggel az autóbuszon egy rózsafűzéllel kezdtük, vagy délben az úrangyalát imádkoztuk, ennek a 22 telki imádságos asszonynak az imádsága és elánya és lendülete, ez úgy szinte ráragadt az egész csoportra. Hogy említsek meg egy nagyon-nagyon nagy élményt, mert az idei zarándoklatnak a végére esett Názáret. Názáretben szálltunk meg először. Ugye végigjártuk a földközi tengert, megszálltunk Názáretbe, a Casanovában, ugye bőröndök, lepakolni, szoba, kulcs, úti izgalom. Fölérek a szobámba, kinyitom az ablakot, és lásd csodát, karnyújtásnyira a kivilágított angyali üdvözlet bazilika premier plánban ott van a szemem előtt. Hát azt mondtam, hogy ez nem igaz.
El tudott aludni éjszaka, vagy pedig nézte az ablakból?
Nem, néztem az ablakból, le is fényképeztem, a fényképe is, de leginkább a szívemben. És Vencel atya mondta, hogy hát akinek van kedve egy kicsikét elcsendesedni, elmélkedni, akkor 10 óráig le lehet menni. Hát lepakoltunk bőrönt, kipakolás, semmi, futás, irány az angyali üdvözlet bazilikájába. Többen elmentünk, voltunk vagy 10. Megérkezünk, ugye elénk tárul ott az a szent hely, ahol az áll, hogy verbum caro hic factum est, ahol ugye az angyal köszöntötte Szűz Máriát, és valami olyan szférikus kóruszene szólt, hogy azt hittük, hogy maga Szűz anya járkál itt közöttünk. Erre olaszul elkezdték imádkozni a rózsafűzért. Erre egyszerre csak látjuk, hogy jönnek emberek, mindenki kap egy ilyen különleges gyertyát, egy gyertyafogóval, amin a názáreti bazilikának van a képe, és egyszerre elindul egy körmenet. Hát ez a körmenethez nem lehet nem csatlakozni. Hát milyen körmenet ez? És akkor én mondom az arándoktársnak, hát szombat van, az a Szűz anya napja. Hát persze. Úgyhogy akik 10 a szállásról eljöttünk ide, rögtön csatlakoztunk a gyertyás körmenethez, énekeltünk körbe a bazilika, vissza a bazilikába. Azt vettük észre, hogy 10 órakor jön egy apáca ruhás hölgy, és csenget, és hát szelíden emlékeztet minket arra, hogy most már jó lenne a szállásra menni, mert szeretné bezárni a templomot. De ebben az egész Názáretben valahogy úgy éreztük a Szűz anya nyugalmát, kedvességét, közelségét, hogy hát ez egész más volt, mint amikor már lüktetett az élet Jeruzsálemben a Jaffa kapunál. Az egy egész más hangulat volt.
Újjászületik az ember, új emberként tér haza, és táplálkozik belőle hónapokon át. Tehát egyik zarándoklat a másikig szinte kitartó élményanyag egy-egy ilyen egy hét, bő hét, nem?
Én állítom, hogy az ember újjászületik, megújul a lelke, megtisztul a szíve, és ebben a nagy-nagy rohanó világban, ugye jó magam is orvosként, hát az életnek a sűrűbb oldalával találkozom nap, mint nap, ugye hivatásomnak a 40 évében, és egy ilyen zarándoklaton, amikor az ember a végére ér, valahogy másképp látja a dolgokat, jobban meg tudja különböztetni, hogy mi a lényeges, mi a lényegtelen, és amikor utána bementem a rendelőbe, persze vártak a feladatok, és egyszer az ért is vett, hát ez is probléma, hát ezen bosszankodni, hát ez egy semmiség, ez egyszerre azok a dolgok, amin az ember görcsöl, vagy idegeskedik, vagy bosszankodik, egyszerre úgy eltörpülnek, hogy az ember úgy föntről nézi, hogy hát mi ez ahhoz képest. Thank you.
orvos Edit hosszú évtizedek óta a ferencesek orvosa is. Nem orvosi titkokra vagyok kíváncsi. Milyenek a ferencesek? Mi az, ami miatt ennyire szereti őket, hogy megvárta, hogy a ferencesek indítsanak zarándoklatot, mert hát korábban is indultak ilyen-olyan szervezésben utak. Mi az, ami a ferencesekben ön számára kedves, fontos?
Hát ennek mély családi gyökerei vannak. Felmenőim Pozsonyban élték le életüket. Családom férfi tagjai, nagypapám, keresztapám a pozsonyi ferenceseknél végezték a tanulmányaikat. Nagymamám, keresztamám a pozsonyi orsolyáknál tanultak, édesanyám a pozsonyi Notre-Dame-áknál. Tehát egész családom szerzetes iskolába járt, és én úgy nőttem fel, hogy nálunk a szerzetesi gondolkodás, tehát az a normális. Az, hogy minden nap keresni a kapcsolatot a Jóistennel, elvonulni, elcsendesedni, ez nálunk ez egy életforma volt, ebben nőttem fel. És amikor frissen végzett orvos voltam, friss belgyógyász, reumatológus, akkor az akkori háziorvos, Hegedűs Tibor főorvos úr, aki akkor már elhagyta 80-at, őt is a ferencesek tanítatták ki, az akkori házfőnök atyának, Áldási Amand atyának mondta, hogy Amandkám, én már elfáradtam, de itt van a Korányi családnak a kis Editkéje, ahogy ő mondta, ő egész ifjú belgyógyász, őt tudnám ajánlani, hát ismeritek a családot, mélyen vallás a család, orsolyáknál ferencesekhez kötődnek, generációkon keresztül, ugye itt lakom pár házzal a ferencesektől, nemrég itt voltam első áldozó.
Itt a Margit körúton?
Igen, igen, ebbe a templomba. Tehát a családnak az egész élete Pozsony után a Margit körúti, de ott is a ferencesek közelében laktak, Margit körúti ferences templomtól három házra. Tehát ebben nőttem fel. És akkor Áldási Amand atya mondta, hát persze, hát ismeri a családot. Elbeszélgettünk, és hát akkor mind ifjú belgyógyász és reumatológus. Én nagy-nagy örömmel vállaltam el ezt a megtisztelő feladatot, és azért ez nem volt egy könnyű feladat, hogy így mondjam, mert ugye az atyáknak volt egy olyan szemlélete, hogy életünk Krisztus, nekünk a halál megváltás. És akkor annak az atyának, aki ezt mondta, azt mondtam, hogy kedves atya, én az egészség megvédésére, megőrzésére és az életre esküdtem Hippokratesnek. Tehát én addig megyek el, ameddig az orvos emberi határokon belül elmehet. Egy orvos is eljut utána addig, hogy Istenem, én mindent megtettem, legyen meg a te akaratod. De hát azért addig elég hosszú az út, hogy be kell ültetni pacemakert, kell indikálni egy műtétet, időben felfedezni egy cukorbetegséget.
Férfi lustaság, hogy nem törődik magával, így a szerzetesek között is többen, és hát önnek jut az a lelkipásztori feladat, hogy
igen.
Az élet védelmére a saját vonatkozásukban rá szorítsa őket.
Igen, 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 és hagyd mondjam el ezt a orvosi lelki sikerélményt, hogy ugye 93-ban az akkori tartományfőnök atya, Páter Hegedűs Kolos atya megalapította az infirmáriumot itt a Margit körúton, és 15 éven keresztül működött 20, 80 és 105 éves év közötti atyával és testvérrel. És olyan szépen átvezettem az atyákat, hogy van gondozási eset, van ápolási eset, de sajnos eljön, amikor van kórházi eset. Ugye itt a házon belül mindent el lehetett intézni, saját kocsival hoztuk, vittük az atyákat, nehogy a mentőtől megijedjenek, és a nevelésemnek hát ugye egy nagy-nagy csúcspontja, mert amikor a délutáni rendelésre este 4:45-kor jövök, Bolizsá testvér imádságos rózsafűzérrel vár engem a kvadrumban. Ugye este mindig benéztem, hogy történt-e valami az idős atyákkal, és azzal fogad engem. Főorvosnő, én azt hiszem, hogy átmentem kórházi esetbe. Mondja a 82 éves Bolizsá testvér. Ránézek, különös volt a tekintete, felpüffett az arcocskája, lila az ajka. Mondom, Bolizsá testvér, jöjjünk be az orvosi szobába. Megmérem a vérnyomását az egekben, pulzusa 28, hát ez egy AV blokk, itt rögtön tenni kell. Akkor már három pacemakeresem volt, ugye ugyan 30-40 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy X atya vagy X testvér készülődik hazafele. Mert én azt mondtam, hogy az nem egy diagnózis, hogy készülődik hazafele. És akkor már három pacemakeresem volt a házba. Erre mondja Bolizsá testvér, ugye én is kapok most egy pacemakert, mint a Kelemen testvér, de mondom, bizonyám, este 9-be a kocsi, Szent Ferenc kórház, másnap Városmajor, egy nap múlva haza, ő volt a negyedik pacemakeresem.
Visszahozta az életkedvüket a haldokolni akaró öreg szerzeteseknek.
És ezért az átlag életkor a legutolsó ANTS, meg közigazgatási hivatal ellenőrzése során 87,5 év volt. Ugye ott már atya aortája ruptúrál éjjel 2:45, Ginis professzor úr beülte 12 cm műeret, és ott már atya prédikál még 10 évig. Amerikából visszatelepült atyák, ugye hályogműtét, karotisdoppler műtét, stb. Sok-sok feladat volt, de meg kell, hogy mondjam, hogy egyrészt sikerélmény volt, hogy elfogadták tőlem, mert érezték a jó szándékot, és hát mondjuk, hogy a szakmailag a megalapozottságot, és az ő gyógykezelésük alatt én nagyon-nagyon sokat fejlődtem és tanultam lelkileg is a betegségekhez való hozzáállásra, a gyógyulásért való imádságra. Csak egy példa a sok közül, Pali bácsi, aki szintén pacemakeres volt, ebéd után megyek be vizitre, Pali bácsi ül az ágy szélén.
Pali bácsi egyik ferences.
Pali bácsi egyik ferences testvér volt, a Hubert testvér, 92 évesen, és imádkozza a rózsafüzért az ágya szélén. Mondom, ugye Hubert Pál volt. Mondom, Pali bácsi, kiért tetszik imádkozni? Azt mondja, drága lelkem, én minden ebéd után egy teljes rózsafűzért imádkozom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Amikor én ezt imádságot családomnak otthon elmeséltem, akkor drága édesém azt mondta, mutassál nekem a világon egy olyan szerzetest, akár Domokos, akár Pálost, akinek eszébe jut, hogy minden ebéd után a tisztított tűzben szenvedő lelkekért elimádkozik egy rózsafűzért. Ez csak egy példa a sok közül.
Igen. Hát és ebben az időszakban, amikor a ferenceseket elkezdte szolgálni, akkor még nagyon sok idős ferences volt, mert hát volt két olyan rendtartomány 1950-ig, amelynek egyenként 300 tagja volt. Utána jött a numerus clausus, csak egy rendtartomány maradt meg, évente csak kettő újoncot vehettek föl egészen 1989-ig, és hát de ott itt volt ez a sok-sok idős testvér, ferences, fráter, meg páter, akiknek ez az otthona volt, a Margit körút, ugye?
Igen. És ugye, hát hogy ne csak kellemetlen élményük legyen a gyógyításról, hát időnként szerveztünk kirándulásokat. Egy nagyon kedves élmény volt, hogy amikor idős Julián atya visszatelepült Amerikába.
Füzér Julián
atya, igen, aki nagy mindszenti bíborosú tisztelő volt, és anyák napja előtt mindig volt egy zarándoklat Esztergomba. És Kolos atya ment a plébániai hívekkel a nagy busszal, én pedig az atyákkal, alumíniumjárókával, bottal, hát a szükséges gyógyászati segédeszközökkel beültettem a szamarába, és szépen mentünk. Az zarándoklat után Julián atya mondja, hát ugye Amerikából visszatelepült, hát meg akart minket vendégelni, hogy hát menjünk el együtt ebédelni, és akkor utána nézzük meg a Visegrádi várat. Ugye voltunk négyen, Elek atya Inzulinnal, Fülöp testvér a maga kis nehézségével, Achillesz testvér és a Julián atya, akinek ugye makuladegenerációja kezdődött, nem látott olyan nagyon jól. Leparkoltunk a kocsival, fölmegyünk a visegrádi várba, a két 82 éves testvér, Achillesz testvér, Fülöp testvér, mind a gyerekek elindultak és kezdtek a falépcsőn menni, jönni. Julián atyának mondtam, Julián atya, itt tessék leülni, ne tessék elmozdulni, ugyanis észrevettem, hogy a sluszkulcsomból elveszett az immobilizer, ami ugye lefixálja a kocsit. Hát mondom, borzasztó, a kulcs már fölött a plébánián van, hogy fogok én az atyákkal visszamenni. Indultam lefele a visegrádi várból, megyek, minden kő, kavics, csomó, zarándok, gyerek, sehol nem találom. Oda megyek a parkolóba, kinyitom a kocsit, és a vezetői ülésen ott van a kis immobilizer. Eszembe jutott, hogy amikor Achillesz testvér mellőlem, az idős testvér kiszállt, akkor átnyúltam, és becsuktam a kocsit, és akkor eshetett le. Nagy örömmel visszaérkezem, mondja az idős Füzér Julián atya. Na kedvesem, megtalálta? Mondom, igen, de honnan tetszett tudni, hogy én valamit kerestem? Mert azt mondja, a hangocskáján éreztem, hogy olyan izgatott, és én rögtön elkezdtem imádkozni páduai Szent Antalhoz.
Ez hát gyönyörű.
És ilyenből könyvet lehetne írni.
Nagyon szép. Említette ezt az Achilles testvért, őről a sokat hallottam, én nem ismertem személyesen, egy legendás sekvestés volt, nagyon-nagyon szerették.
60 éven keresztül, igen. Achilles testvér egy legendás sekvestés volt, és bizony, hát az ő ideje alatt a templomban, a sekvestében, a kisminisztránsoknak a betanításával. Ott olyan rend volt, olyan fegyelem volt, hogy ez példa mutató, és hát ugye családom minden nagy eseményén, kezdve a házasságkötésekkor, az ezüst lakodalom, az arany lakodalom, az én első áldozásom, bérmálkozásom, végig vonult az egész életünkön a sekvestés, az Achilles testvér, aki 1946-tól volt itt a sekvestés, és 1996-ban hunyt el Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. És még egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy minden atya vagy testvér valamilyen ünnepen, vagy első pénteken, vagy vasárnapon, vagy mind Kármelhegyi Boldogasszony napján, vagy a Szűzanya napján, tehát nem egy olyan szokvány napon hunyt el, és Achilles testvér nagyon sokat imádkozott a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz. És most a legutolsó zarándoklaton mi is voltunk Kármelhegyen, és ott volt egy kis shop, ahol Kármelhegyi skapulárét lehetett kapni, és mondta Vencel atya, hogy igen, aki ezt a skapulárét magánál hordja, és a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz imádkozik, azt a Szűzanya halálakor soha nem fogja elhagyni. És Achilles testvér is Kármelhegyi Boldogasszony napján hunyt el.
Visszajár Pozsonyba, és milyen lelkülettel keresi fel azt a helyet, ahonnan végül is el kellett jönniük.
Hát én már a Margit körúti lokálpatrióta vagyok, mert családomnak a történelmi viharai során el kellett hagyni a Felvidéket, és azóta a Margit körúton vagyok. Tehát az én életem már ide kötődik, de amikor keresztmamámmal, édesanyámmal, nagymamámmal voltunk többször is Pozsonyban, megnéztük azt a házat, ahol laktak, jezsuita ház volt, a Panske utca, Lange Gasse, Hosszú utca névre hallgatott, a Narodni Divadlo és a Szent Márton Székesegyház között, és akkor ővelük együtt néztem meg a pozsonyi orsolyákat. A kriptában rögtön balra van egy nagy fekete táblán Máter Skolasztika, és a sorsnak az érdekessége, hogy Máter Skolasztika volt az én nagymamámnak is, meg keresztmamámnak is az úgynevezett hát osztályfőnöke, és a Narodni Divadlótól jobbra pedig ott vannak a Notre-Dame-ak, ahova az én édesanyám járt. Nem voltunk fönn sokszor, de néhányszor, és akkor ezeket a legszebb helyeket megnéztük. De az a szó, hogy Pressburger, amit a nagypapám nagyon nagy előszeretettel emlegetett, ez azért úgy benne volt a családban, és mindig azt mondták, hogy hát a Pressburger az egy külön entitás.
Ugye, egyrészt legalább két nyelvű minimum, de inkább három nyelvű.
Bizony, otthon beszéltek magyarul és németül, az apácáknál franciául.
És ugye, a piacon szlovákul is akár.
A szlovákul, de a gimnáziumban, ez nagyon érdekes, a gimnáziumban szlovákul és csehül. Tehát az én édesanyám és keresztanyám csehül érettségiztek, mert akik tovább szerettek volna tanulni, azoknak csehül kellett érettségizni. Tehát otthon magyar, német, gimnáziumban görög, latin, francia, és érettségi pedig szlovákul, illetve csehül. És keresztanyámat föl is vették a Komenszki Orvostudományi Egyetemre, ott elvégzett 3 évet, és akkor jött a történelemnek a nagy vihara. Nagymamám Pozsony-Nyitra vármegyében, Nyitrában született, nagypapám pedig Pozsonyban. De hát ugye akkor az nagy Magyarország volt, tehát ők nagy-nagy magyarok voltak, és amikor aztán történt a váltás, háború, attól kezdve a Margit körút lett az otthonunk, itt is a Ferences templom közelsége, mint Pozsonyban.
Még egy vonatkozást szeretnék szóba hozni Törös Edit doktornő életéből, nem csak ferences lelkületű orvos, főorvos, hanem zenész is. Zongorázik, és jótékonysági hangversenyeket szokott szervezni minden évben valami nemes cél érdekében. És most elárulom, az eddig elhangzott zenei betétek, Törös doktornő zongorajátéka, Bach C-dur prelúdium. Ebből hallhattak részleteket a műsorban.
Hát a zene az kitölti életem másik részét. 5 éves korom óta zongorázom. Családomban mindenki játszott hangszeren, zongorán, hegedűn. Én 5 éves koromban kezdtem zongorázni, és egész egyetemi évek végéig végigvonult a két pálya. De azért a lelkem mélyén mégiscsak az ember szeretet, az embereken való segítés az uralkodott, és ezért a döntés már nagyon korán az orvosi pálya mellett ugye tette le a voksot. De a zongorától, a zenétől soha, de soha nem szakadtam el. Az egy olyan dolog, ha leülök a zongorámhoz, akkor megszűnik körülöttem a világ. Külön ajándéka a sorsnak, hogy a zongoratanárnőm, úgy látszik ez az életemnek a karmája, 102 éves koráig élt, és 5 éves koromtól az ő 102 éves koráig benn volt az életemben. Francia tanárnőm 105 évig, Marcellián István 103 évig. Tehát én nekem ez a korosztály, hát ez egy külön gyöngyszem és külön kincs. És amikor már idős volt, én rendeztem a 100 éves születésnapját, együtt zongoráztunk, és akkor együtt felelevenítettük azokat a nagy koncertdarabjainkat, ugyanis aktív éveiben, egyetemi évek során nagyon sok fellépés volt rádióban, televízióban, volt egy nagyon szép cserehangverseny a pozsonyi Redutban, néhány reumatológus kongresszuson is felkértek, karácsonyi ünnepségeket szervezem Kapás utcában neves művészek közreműködésével 25 éve, és 5 évvel ezelőtt a főigazgatónknak a intuíciójára, hogy hát legyen az intézménynek egy alapítványa, létrehoztam egy alapítványt olyan neves kurátorokkal, mint Bagdi Emőke professzor asszony, Tahi Ádám tanár úr, Sátori Éva akadémikus asszony, és ez áthidalva a kezdeti nehézségeken most már működik, és adó 1%-a tehető rá. És az alapítvány után egy évvel valahogy jött egy égi sugallat, hogy hát akkor kellene a muzsikus énemet is valahogy jóra fordítani, és megszerveztem az első jótékonysági koncert a budapesti vonósokkal a Marcibányi téren, amihez maximális támogatást adott polgármester úr és a Marcibányi térnek az igazgatója, és annak olyan nagy sikere volt, hogy rákövetkező éve megkérdezte az igazgató úr, hogy ugye, kedves forrósnő, akkor ebből hagyomány lesz. Hát mondtam, hogy ha megkérem a törőseritet és megszervezze, akkor ebből hagyomány lesz. De így megszerveztem a másodikat, a harmadikat, és elhatároztam, hogy ifjú művészek debütálásának fogok teret adni ebben. A második koncerten a ifjú tehetséges junior primadíjas Megyesi Zsolt volt a zongorista, a harmadikon szintén junior primadíjas Ránki Fülöp, Ránki Dezsőnek a tehetséges fia, és az idei negyedik jótékonysági koncert most november 10-én lesz pénteken, mindegyik alkalommal a Duna Szimfonikus Zenekar fog szerepelni, sikerült megnyernem egy ifjú japán karmestert, és a idei koncertnek a szólistája az üstökösként zenevilágba bevonult Balázs János lesz, és hát minden koncerten én is valamelyik koncertdarabból meglepetésként valamit játszok.
És hát az alapítványnak és a jótékonysági hangversenyeknek a kedvezményezettje milyen ügy?
A jótékonysági koncertek kedvezményezettje az a második kerület egészségéért. Ez a célja az alapítványnak, hogy ebből már sikerült nem egy olyan értékes műszerrel pótolni akár a kardiológiai központunkat, akár a mozgásszervi központunkat. Nagymértékben támogatjuk az egészségügyi szakdolgozóknak a továbbképzését. A mostani koncertből ismét már megvan a terv, mert egy új mentálhigiénés központ van kialakulóban, úgyhogy a mostani koncertnek a bevételét ennek az indítására szeretnék felajánlani.
Kedves doktornő, hallgassunk meg még egy zeneművet öntől. A legutóbbi jótékonysági hangversenyükön ön játszotta Mi ez a mű, és miért éppen erre esett akkor a választása?
Hát ennek a darabnak egy nagyon-nagyon kedves története van, az én drága zongoratanárnőm, aki 102 éves koráig volt az életemben, és aktívan zongoráztunk. Amikor már látta, hogy az orvosi pályától eltántoríthatatlan vagyok, azt mondta: Editkém, megtanítom neked a zongora irodalom egyetlen olyan zongoradarabját, aminek a címében benne van az, hogy doktor. És ez Claude Debussy-től a Doktor Gradusat Parnassum. Nekem ez egy nagy koncertdarabom volt, ezzel voltam a Pozsonyi Redutban, itt is többször játszottam, és hát a tavalyi jótékonysági koncerten ezt játszottam.
Szentfölddel kezdtük, Törös Edit a beszélgető társam, és olyan kedves, kislányos lendülettel, szeretettel, rajongással tud számára fontos ügyekről szólni, hogy öröm hallgatni. Még a végezetül térjünk vissza a Szentföldre műsorunk befejezésekor. Jézus csodáinak nagy része orvosi esetek orvoslása. Vannak Szent Lukács és más olyan patronusai az orvostudománynak, akit szoktak emlegetni, de hát Jézustól van mindaz az erő, amely ezeket végre tudta hajtani. Egy orvos, aki a szocializmus alatt tanult orvostudományt, hogy viszonyul az evangéliumok orvostudományához?
Hát egy orvosnak a hivatását át kell, hogy hassa a hit. És az az alázat, hogy én, mint orvos, akármit megteszek, hiszen arra esküdtem, mindig felettem van a mindenhatónak az akarata, hogy a legjobb szándékom ellenére az tud-e történni, amit az orvos maximálisan megtesz, vagy a Jóisten ezt esetleg másképp fogja gondolni. Én nagyon fontosnak tartom azt, ugye itt lakom pár házzal arrébb, tehát a rendelésre jövet menet egy fohászra, templomba bebetérek, és amiért minden nap egy külön fohászt kérek, vagy indítok a szűzanyához, a jó döntésnek a kegyelméért szoktam imádkozni. Ugye kórházi kezdő éveim után a járóbeteg ellátásban eltöltött évtizedek, ez egy óriási nagy felelősség. Tehát nem vizitelhetek hetekig a betegágynál, és gondolkozom, hogy a betegnek mi a baja, hanem 8-10 perces váltásban különböző emberek, különböző betegségek, különböző diagnózisok peregnek az ember előtt. Egy óriási nagy felelősség, a diagnózis, a döntés, a betegnek a visszarendelése, tehát egész más jellegű tevékenység a járó beteg ellátás. És bizony a jó döntésnek a kegyelme nagyon fontos, és az én orvosi döntésemet úgy tudom-e a beteg fele interpretálni, hogy ezt elfogadja, és tényleg vissza is jön, mert ezáltal tudom karbantartani a betegséget, a terápiát, a kezelést, hisz ugye főleg krónikus beteganyagokkal foglalkozunk, de sajnos közelmúltban hetekben volt egy-két nagyon szomorú élményünk, mozgásszervi panaszoknak a talaján, ott a járó beteg ellátáson derült ki 6-8 perc alatt daganatos betegség, áttétel, és még csomó szomorú dolog, ami hát tőlünk indul el, hogy akkor a beteget hova is irányítsuk tovább. Tehát ez egy nagy felelősség, és ezért imádkozni kell a jó döntés kegyelméért, és a Jóisten segítségét kérni, hogy még sokáig az ember tudjon segíteni.
A szentföldi emlékekből nagy héten, ahogy itt a Passió virágvasárnaptól kezdve a különböző események zajlanak, időről időre eszébe jutnak az eredeti képek, tehát amik a helyszín, az ötödik evangélium, amelyet 6. Pál nagyon találóan mondott a Szentföldre.
Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy amióta 2013-ban először jártam a Szentföldön, és olvasom az Adorémuszt, az evangéliumi részleteket, hogy Jézus elment Kafarnaba, vagy elment a tóhoz, vagy elment a halászokhoz, vagy odahozták hozzá a vakembert. Nem is kell behúrni a szemem, csak azt a képet látom magam előtt, a genezáreti tót, Kafarnaut, a tabgai szabadtéri oltárt, a Via Dolorosát, tehát annyira áthatott az embernek minden sejtjét az evangéliumi ott látott 2000 év, hogy már nem lehet nem arra gondolni, nem lehet nem azt látni magam előtt, amikor olvasom a Dorémusznak a mindennapra esedékes részét. És ez valami csodálatos, az ember egész másképp látja.
Nagyon szép összefogással fölújították a Szentsír Bazilikának a kis edikoláját, amely Jézus sírhelye fölötti kis építmény. Elkészült akkor már, mikor ott jártak edíték?
Hát még nem teljesen, csak egy nagyon meghatározó szűk helyen Vencel atya irányításával tudtunk elmenni a Szent Sírra, megérinteni, fohászkodni egyet, mert még minden tele volt, le volt borítva ugye a restaurációnak a nyomaival, és ugyanez volt Betlehemben is, az is nagy restauráció alatt áll.
És amikor, a születés barlangja?
A születés barlangja, igen. Oda is épp csak egyesével lehetett menni a betlehemi csillaghoz megérinteni, mert ugye ott is nagy tábla jelzi, hogy milyen nagy rekonstrukciós munkálatok folynak, és alig, hogy hazaértünk rá két hétre, nagy ünnepélyes keretek között a Bonum Televízió is mutatta, hogy felavatták a felújított Szentsír Bazilikát. Erre többen mondtunk az Arándok csoportból, hogy lám-lám, ez egy újabb indok, hogy majd
vissza
valamikor csak meg kell várni, hogy Betlehem is kész legyen, és akkor felújítva mind a kettőt még egyszer megnézni. Hát én csak ajánlani tudom, ugye a magyar ember úgy szeret utazni, mert azt hiszi, hogy csak az a szabadság, ugye holott Magyarországon is nagyon sok szép hely van, hogy mindenki, ha módja és lehetősége van, az életbe egyszer próbálja megvalósítani, hogy elmegy a Szentföldre, mert ez az életében egy akkora nagy mérföldkő, és olyan nagy lelki élmény, ami azt követően az egész életét, gondolkodását, minden cselekedetét át fogja hatni.
Törös Edit főorvosasszonnyal, szentföldi zarándokkal beszélgettünk zarándok élményeiről, a ferencesekhez fűződő kapcsolatáról, és a zenész múltja, jelene is szóba került. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.